azokat, akik múlt héten nem lehettek itt. Köszöntök mindenkit, akik készültek a nyaralásból, pihenésből. Néhány hétig ezzel fogunk foglalkozni. Múlt héten egy általános áttekintőt vettünk. Ezt ma folytatni fogjuk. Jobban belemegyünk az általános ismeretekbe. Majd jövő héten háladó ünnepélyünk lesz. Akkor szüneteltetni fogjuk ezt a tanítást, majd szeptember második vasárnapjától belemegyünk az ajándékokba részletesen. Ezt azért kezdtük el, hogy jobban megismerjük ezeket az igéket, tisztába tegyük az ismeretlen vagy homályos tudást a fejünkben, a szívünkben, illetve ezek az ajándékok azért adattak a Szentlélek által, hogy használjunk vele, hogy építsük a Krisztus testét, és így megkönnyítjük magunknak, illetve egymásnak a helyzetét a gyülekezetbe, ugyanis a kegyelmi ajándékok, szolgálati ajándékok majd a felosztásban látni fogjuk. Úgy hallom, megjött a magyar hangom is, eddig lehet, hogy sokan nem hallottak belőlem semmit, de akkor ma ez is rendeződik. Tösőre imádkozunk technikusokért, mert egyelőre Zoli csinál mindent, és belőle is csak egy van. Köszönöm az ő munkáját. Akkor kérem, lépjünk tovább az első képre. Legalábbis az első képet vetítsük ki, mert eddig csak én látom. Múlt hétről ismerős ajándékok című kép. Két igeverset hozok a legnagyobb ajándékról. Jézus Krisztus. Az ige tanítása szerint a legnagyobb ajándék a kegyelem, bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ez pedig Jézus Krisztusban valósul meg a hívő ember életébe. Római Levél 6. fejezete tanít erről. Mindnyájunkért odaadta Isten az Úr Jézust, ő vele mindent nekünk adott. A klasszikus kegyelmi ajándékokba nem tartozik bele, hisz az Úr Jézus egy valós személy, Istennek a fia, de a Biblia tanítása szerint a legnagyobb ajándéképpen ő adatott. Kérem, menjünk tovább. Általános ismeretekhez tartozik az ajándékokról. Múlt héten megbeszéltük, hogy a mi Bibliánk a kegyelmi ajándékot három szóból fordítja kegyelmi ajándéknak. Volt egyszer a kegyelmi ajándék a charis, aztán volt a pneumatika, ami szellemhez tartozó dolgok, illetve volt a doréma, ami pedig adomány, ajándéknek fordítható. Azt szeretném most tisztázni, hogy mi nem ajándék, vagy mi az ajándékkal kapcsolatos tulajdonság. A szolgálat nem helyhez kötött, ezzel azt akarom mondani, hogy ha valakinek van egy bizonyos kegyelmi ajándéka, akkor az nem földrajzi helyhez kötött, hanem bárhol a világon működik, bármilyen gyülekezetben, ugyanis Jézus Krisztusnak van egy beszélgetése egy asszonnyal, aki megkérdezi, hogy hol kell imádni az Istent, és Jézus azt mondja, hogy szellemben is igazságban kell őt imádni, magyarul nem templomhoz kötött, nem helyhez kötött a Isten imádása, az Istennek való szolgálat, hanem a Szent Szellemtől, a Szent Lélektől függ. Nem tisztség, illetve nem hivatal. Az egyház a kegyelmi ajándékokból, majd látni fogjuk konkrétan a szolgálati ajándékok lettek intézményesítve, ez sajnos vagy nem sajnos így történt, ezért van, nem nekünk, de van valakinek pápája, vannak püspökök, vannak pásztorok, vannak nagyon nagy tisztséghez kötött emberek, akik óriási gazdagságot, védelmet és pompát élveznek, amit én úgy gondolom, hogy nem igei, mert az ajándékok mire adattak? Ezt már megtanulhattuk, többször mondtam múlt héten is. Szolgálatra, haszonra adattak, nem pedig fényűzésre. Nincs korhoz és nincs nemhez kötve. 1 Korintus 1.7 azt mondja Pál, hogy bővölködtök a kegyelmi ajándékok teljességével. Nincs sem hím, sem nőnemben írva az igevás. Mindenkinek adatik, a Szent Lélek adja ezt. Nem módszer, nem egy missziós módszer, nem egy zsebből kivehető bicska, amit kinyitunk a megfelelő funkciónál, és bort nyitunk, fát reszelünk, körmöt vágunk, csirkehús szelünk vele, hanem ez egy Szentlélek által kapott ajándék, aminek van egy rendeltetése, és nem mi vesszük elő, ahogy elővesszük a tárgyainkat, hanem a lélek adja ezt számunkra. nagyon fontos, és azt szeretném leszögezni, hogy nem talentum, nem velünk született képesség, nem szerzett képesség. A velünk született képesség az, amit magunktól tanulás nélkül el tudunk látni. Ez a szüleinktől kapott jó tulajdonságok, szép énekhang, tehetség a kézügyességhez, vagy az értelmi, az intelligenciánk, vagy a érzéki intelligenciánk. Sok mindent kapunk, öröklünk az elődeinktől, jó dolgokat is, persze negatív dolgokat is. Nem szerzett tehetség, amit elmegyünk az iskolába, elolvassuk a könyvet és megtanulunk, levizsgázunk belőle, hanem a Szentlélek adománya. Ha valaki jegyzetel az igéket, tudja írni, hogy miért merem ezeket kijelenteni. Igen, előre mentem, Efézus 4:8-ban is benne van, hogy nem velünk született képesség. A Szentlélek működteti, nem az én akaratom. Hogyha én akarok inni egy pohár vizet, akkor iszok. Egészségemre köszönöm, a Cibácsinak, meg annak, akik kitöltötte. Ezt az akaratommal működtettem meg valamelyik végtagommal, illetve a számmal, a torkommal is. Most a gyomromon keresztül eljut, ahova kell. Ha én szeretnék most profétálni, mert nekem mondjuk van ilyen ajándékom, nem biztos, hogy menni fog így csípőből, ugyanis a Szentlélek által profétálhatok, ha ő adja, nem egy akarati döntés, hogy iszok egy korty vizet. Nem zárult le az apostoli korban, azért tettem időzőjelbe, mert én ezt nem szeretem használni, bár vannak az egyházon belül, akik ezt így gondolják. Én a római levél 11. rész 29-es verse alapján merem azt mondani, hogy nem halt meg János apostol, ő halt meg utoljára az apostolok közül. Nem zárult le vele az utolsó kegyelmi ajándék. Róma 11:29-et akarom nektek olvasni, amire ezt alapozom. Hiszen az Isten ajándékai, és itt a karizma szó van, és elhívásai visszavonhatatlanok. Magyarul nincs Krisztus után 100, mondjuk 30-ban addig valószínű élheted, de tovább biztosan nem János apostol, és az a legdurvább számításunk. Nem akkor halt ki az utolsó ajándék, hanem működik. Aztán, hogyha tovább lapozunk az 1 Korintus első részhez, én sokat lapoztam, 1 Korintus első rész 7-es verse, azt mondja Pál, azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Az Úr Jézus mikor jött vissza? Az apostoli kor végén? Nem hallom. Még nem jött vissza. Nagyon jó, akkor a kegyelmi ajándékok elvileg még működnek bennünk. Áldja meg az Úr, akik másképp gondolják, olvassanak Bibliát. Menjünk tovább. Minden hívőnek van kegyelmi ajándéka. 1 Péter 4:10-ben van ez az ige. Érdekes, hogy a kegyelmi ajándékokról szóló tanítás Pál nevét hordozzák, de Péter apostolnak van ez a nagyon fontos kijelentése, amit szeretnék nektek olvasni. Péter első levele 4. rész, 10-es verse. Mindannyian úgy szolgáljatok ki egymást, ahogy a kegyelem ajándékokat kaptátok, ahogyan Isten sok mindenféle kegyelmének nemes lelkű sáfárai teszik. Ez Csia Lajos fordításából volt. Péter apostol azt jelenti ki, hogy minden megtért és Szentlélek által újjászületett embernek van Istentől kapott kegyelmi ajándéka. Ingyen van, mint az örök élet, Róma 5:16, hitáltal van üdvösségetek, és a kegyelemből fakadó ajándék, ezt is jelenti a kegyelmi ajándék, ingyen van, ahogy a kegyelem is ingyenből van. És aki üdvösséget nyert, nem azért nyert üdvösséget, mert olyan jó fiú, meg jó kislány, hanem elfogadta Isten szeretetét, az Úr Jézus Krisztus váltságművét, és azért üdvösséget kapott. És ebből fakad az ő kegyelmi ajándéka is. Nincs olyan, akinek az összes ajándéka meg lenne, nem olvassuk el ezt a 10 verset, 1 Korintus 12:12-27, ahol arról van szó, hogy a test felépítése különböző, orr, szem, száj, fül, kéz, láb, stb. azért van, hogy egyik segítse a másikat. Pál egyértelműen lebontja, hogy nem mindenki orr, nem mindenki szem, nem mindenki hallás, hanem megvannak a különböző funkciók a testünkön, ezért vagyunk test, nem pedig órok halmaza vagy fülek halmaza. Nem versengése van, és az 1 Korintus 12:7-ben olvassuk azt, illetve az egész korintusi levélből kijön az, hogy Korintusban óriási kegyelem volt az emberek életén, de óriási bűnökben is voltak, és azt mondja Pál a római levélben, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem is jobban kiárad, de ez nem ad okot a szabadosságra, nem a szabadságra. A szabadosság és a szabadság között az a különbség, hogy a szabadosság az, amikor én hívőnek mondom magamat, de közben meg parázságban élek, alkoholista vagyok, olyan dolgokat teszek, ami a test dolgai, mert én azt mondom, hogy nekem erre szabadságom van. A gnosztikusok gondolták így, hogy csak a lélek, a szellem számít, a test az nem ér semmit, úgyhogy együnk, igyunk, élvezzük a férfiakat, nőket, úgyis csak a szellemünk megy tovább az örökké valóságba, a testtel nem kell foglalkozni. Az igéből tudjuk, hogy ez nem így van. És a korintusiak között volt versengés, és a mai modern pünkösdi irányzat, ami kb. 100 éves bárhol a világon, megvan ez a fajta versengés, és az ige ez ellen int, hogy ne legyen dicsekedés közöttetek, hogy kinek milyen ajándéka van. Majd a csoportosításnál jobban látni, fogjuk jobban látni, hogy miért lehet egyik vagy másik között különbség. Amiről már kedden beszéltünk, akik voltak a Bibliaórán, a lelki ajándéknak, a felismerésének a lehetőségei, ott volt arról szó, hogy ki kell tapasztalni, bele kell menni többféle szolgálatba, és ami legjobban megy, illetve a gyülekezet vezetőség által visszacsatolás, hogy te ez neked nagyon nem megy, te ezt ne csináld, inkább próbálj ki magad másba, vagy amikor konkrétan a vezetők megkapják, vagy a gyülekezet nagy része látja valakin, hogy mi az ajándéka, akkor állítsák bele abban a szolgálatban. Fel kell ismerni, illetve meg kell ismerni magamnak is, illetve a közösségnek is. Pálnak a levelei Timóteushoz, hogy gerjesz fel a benned levő kegyelmi ajándékokat, mely kézrád tételrel adatot neked. Itt van a gyülekezet, a vezetőség felelőssége, hogy amikor imádkozunk kézrátételrel, azokért, akiket bemerítünk, azokért, akiket kirendelünk szolgálatba, misszióra, vagy megáldunk az Úr Jézus nevébe, hogy adjunk nekik egy vezetést, hogy neked ez az ajándékot, ebbe erősödjél meg. Aztán a másik helyen azt mondja Pál, hogy erősödjél meg a benned levő kegyelmi ajándék. Szóval már akkor Timóteus tudja, mi az, ami neki adatot, ezt erősítse meg. Úgy, ahogy az izmainkat tudjuk tréningelni, erősíteni, úgy a mi ajándékunkat is tudjuk jobban és még jobban használni és felszabadítani, hogy tudjuk azt használni. Ahogy a gyerekeknek is az agy kapacitását tágítják, hogy először 10-ig, majd 100-ig, majd 1000-ig számolnak el, aztán jönnek a 10000-esek, meg a 100000-esek, és belekóstolunk az 1 milliókba, meg a 2 milliókba, aztán meg rájönnek, hogy végtelen meddig el lehet számolni, hogyha az embernek lenne hozzá türelme, meg figyelme. Így a kegyelmi ajándék is tud bennünk növekedni, mert amikor Istennek átadjuk az uralmat az életünk fölött, akkor a kegyelem, ahogy kiárad Szentlélek által, tud jobban használni a mi ajándékunk. Mert hogyha mi legyőzzük a mi indulatainkat, a testiségünket, akkor a Szent Lélek az, aki bennünk munkálkodik, így az ajándék hatása erősebb tud lenni. Kérem, menjünk tovább. A ajándékok csoportosításához érkeztünk, és már múlt héten átszaladtunk csak rajta, nem mentünk bele a részletekbe. Most is csak egy picit fogunk belemenni. A csoportosításom nem a Biblia által felsorolt sorrendben van, azt otthon is látjuk. Én azt szerint szedtem csoportokra, hogy a természetük, illetve a működésük szerint. Először is vannak a kijelentés ajándékok, aminek a feladata a leleplezés, Isten dicsőségének, hatalmának a kinyilatkoztatása, Isten igényének a hirdetése, Istennek a dicsőségének a bemutatása. Menjünk az ajándékokra. Az első ilyen ajándék a bölcsesség beszéde. Az 1 Korintus 12:8-ban találjuk ezt. A szép magyar nemünk a Zsófia, bölcset jelent, a Szófia görög szóból bölcsesség beszéde, majd belemegyünk jövő hét után a konkrét részletezésébe. Aztán van a gnosis, a tudomány ismeret, innen jön a grosztikusoknak a gúj neve, ők a tudás, az ismeret alapján próbáltak üdvözülni, de tudjuk, hogy ez kegyelemből van hitáltal. A tudomány ismeret beszéde, gondolok itt egy olyan emberre, aki óriási ismeretet tud a Biblia és a Biblia irodalommal kapcsolatosan, bármikor oda mehetsz hozzá, kérdezhetsz tőle, és ő vágja, hogy a Qumrán iratokba, az apostoli időkben milyen iratokat tartottak fontosnak, és ebből hogy lehet a mi Bibliánk, illetve olyan szemszögből vizsgálja a Bibliát, esetleg mai, modern, tudományos eszközökkel alátámasztva az Isten dicsőségét, nem az evolúciót tagadva, bebizonyítva, hanem a tudományos eredményeket bizonyságul hívva az Isten igényének a demonstrálására. A bölcsesség beszéde az lehet egy józan parasz bácsi is, akinek van 6-7 általánosa, lehet, hogy magyarul is tud 5-6 ezer szót, de a józan paraszti esze és a lélek által kapott bölcsessége olyan nagy benne, hogy nagyon jó székelymondásokat mondanak az emberek, ezeket szoktuk idézni, de ennél nagyobbakat és jobbakat mondanak a Szent Lélek által, amikor ez a gyülekezetben kell, hogy legyen. Szóval voltam egy közgyűlésen, aki volt ilyen, az nem vágyik ilyenre, és egy jó kis vitás helyzet után az egyik lelki pásztor, aki fiatal pásztor volt, ráadásul Erdélyből jött, tehát nem is volt még olyan tekintélye, én úgy hiszem, hogy bírja ő ezt az ajándékot, egy mondatot mondott, és leült. Nem volt ember után, aki felmert volna állni, és vörös, ízadós, nyáladzó feljel tovább mondani a hülyeségét, mert az az ige, amit ő idézett, az ütött, és csend lett. Mertünk tovább, haladtunk a napirendi pontokkal. Aztán a szellemek, lelkek megítélése, a görög szóban a különbségtétel, a hetero, azt jelenti, hogy Istentől jövő szellem, nem Istentől jövő szellem, ez nem kell sok ész, mínusz vagy pozitív, nincs alternatíva. Aki bírja ezt az ajándékot, ő különbséget tud tenni, hogy az, aki éppen beszél, akivel ő beszél, vagy akit ő hall mondani, hogy hazudik, nem hazudik, illetve amit ő Isten nevében mond, az valóban Istentől jövő, vagy pedig áll proféta, áll apostol, áll Krisztus. Erről mit mond a Biblia? Lesz csomó az utolsó időkben. Ha túléltük az apostoli kort, akkor most hol vagyunk, testvérek? Az utolsó időkben. Nem kell ezzel megbotránkozni, hogy ilyen van. Tudjuk, hogy van erre orvosság, akinek van ilyen ajándéka, az igenis használja, és segítsen a gyülekezet vezetésébe, hogy az az ember, aki ezt meg ezt mondta, ezt írta, ő hazudik, nem a lélektől való. Menjünk tovább. Erőajándékok, végrehajtó szolgálatok Isten munkájában, véghez viszik Isten akaratát, és realizálják Krisztus váltságának eredményét, demonstrálják Isten mindenhatóságát, bemutatják Istennek a természet fölötti lényét, valóságát. Az ajándékokra menjünk, ami a hit ajándéka, ez nem az üdvözítő hit, amivel neked és nekem örök életem van, nem is a vallásos hit, mert az ördögök is hisznek, mondja az írás, hanem ez a természet fölötti hit, speciális hit, amikor valakinek a hite elég arra, hogy valakit Istenhez vezessen. A gyülekezet lemondott egy emberről, az nagyon mélyen van, nagyon démonizált, ő nagyon Isten tagadó, de egy embernek a hite, a kitartása, elég ahhoz, hogy őt visszavezesse az Istenhez. Vagy például a gyülekezetnek van egy látása, és elindul azon az úton, megreked valahol, valamilyen oknál fogva, és a hit ember a gyülekezetbe tudja bátorítani a többieket, hogy már pedig ezt Istentől kaptuk, Isten ajándékai, ígéretei visszavonhatatlanok, álljunk rá hittel, menjünk tovább, és legyünk ebben hívők. Aztán a dynamis, amit ismerjük a bányászati munkálatokból, a dynamit, a robbanó anyag, nem hiába kapta ez a szer ezt a görög nevet, ugyanis Isten ereje, óriási energiákat felszabadító dologról van szó, a csodatevő erő. Nagyon figyeljünk, mert az utolsó diánál lesz egy kérdésem, majd remélem, hogy ott a testvérek majd figyelnek, a nagy meleg ellenére is. A csodatevő erő az, ami az Isten ajándékát bíró ember megjeleníti. Majd erről fogunk konkrétan beszélni. Aztán a gyógyítás kegyelmi ajándéka, ami a 1 Korintus 12:9, majd a 28-ban is előkerül. A gyógyítás ajándéka Isten csodatevő gyógyító erejének a közvetítése. Mégis különbség van a két erő között, látjuk a görögben is, hogy a hatásában hasonló lehet, de átfedés is lehet, de mégis más ajándékról van szó. Itt kimaradt egy ötös, elnézést most látom, úgyhogy az ötös ajándékot akkor így jegyezzük meg, hogy a csodatevő erő, menjünk tovább. A beszéd ajándéka, hát ebből, ha valaki sokat beszél, nem biztos, hogy aratik neki, de a Biblia beszél erről kommunikációs vagy inspirációs ajándéknak is szokták hívni. A beszéd, prédikálás szolgálata, az Isten igényének átadása, ez történhet érthető, illetve nem történhető módon. Ez a mondat vitatható, én így tudtam csoportosítani, kérem menjünk tovább. A prédikálás ajándéka, amire konkrétan nincsen szó a Bibliában, nagyon egyszerűen a leleo, a beszélni ige, illetve a logosz, az Isten igéjének a szava áll ott. Isten igéjét mondani, magyarra fordítani, ez a prédikálás, mi ezt így fordítjuk magyarul, prédikálás ajándéka, bár adatna ez minden prédikátornak, akit így hívnak, így hívunk. Prédikálás ajándéka az, amikor az Isten igéjét úgy tudja elmondani, hogy az érthető mai nyelven lefordítva a magyar Bibliát magyarra, illetve az ószövetségi, az újszövetségi üzenetet, ami akkor volt üzenet, az most is üzenet, nem mindenkinek sikerül úgy átadni Isten igéjét, hogy ezt a hétfőn, kedden, szerdán, pénteken apró pénzre tudjad váltani. Itt is Péter apostol, aki ennyit tesz hozzá az ajándékokhoz, ő említi. Aztán a nyelveken szólás, magyarázata, amiből a értelmezés szavunk van, a hermeneutika. A két ajándék, ami a karizmatikus mozgalmakat érdekessé teszik, vannak hívők, akik azt mondják, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés, vagy a Szentlélek keresség, ha úgy tetszik, a nyelveken szólás bizonyítja. Az igében erre utalást nem találunk. Van egy ige, amire ők építik ezt a fajta teológiát. Én ezt most nem hozom elétek, majd esetleg kedden erről beszélgethetünk. Az igéből én azt látom követendőnek is, és azt tudom az én eddig ismeretem alapján, illetve más tőlem okosabb ige magyarázó emberek véleménye alapján kijelenteni, hogy a nyelveken szólás ajándéka igenis haszonra adatik. Ismerek olyanokat, akik ezt bírják és gyakorolják, és igenis áldás van az ő életükön. Amivel én még sajnos nem találkoztam, és szívből mondom, hogy sajnos, aki ezt magyarázná, vagy azért, mert a gyülekezet erre nem tart igényt, vagy azért, mert, és ezt se karizmatikus gyülekezetekben se láttam ilyet, pedig direkt voltam ilyen helyen, és kértem, hogy mutassanak olyan embert, aki megmagyarázza azt az ajándékot, amit a másik nyelveken szólt, mert tényleg érdekel, hogy ez hogy működik. Szerettem volna egy emberrel beszélni. Ez nem jelenti azt, hogy ez az ajándék nincs, nem működne, mert én ezzel nem találkoztam. Működik, én még ezzel nem találkoztam, imádkozok azért, hogy találkozzak ilyen emberrel. Olyan emberrel találkoztam, aki nyelveken imádkozott, és az ő szoros kapcsolata az Istennel, ahogy Pál mondja az 1 Korintus 13-ban, angyali nyelven, ha szólok is, én bár nem értettem az ő imádságát, de mégis megerősítő volt, ahogy ő az Istennel kapcsolatban van. A nyelveken szólásba majd belemegyünk, amikor odaérünk, talán most erről ennyit. A vezetés, kormányzás ajándéka, feladatok a gyülekezet, vagy a gyülekezeten belül levő csoportok kormányzása, irányítása. Elsősorban vezetői ajándékok, de más felhasználásuk is lehetséges. Azért írtam, hogy más felhasználás is lehetséges, mert amikor egy bibliakörű csoportról van szó, ott is jó, hogyha van, aki vezető, aki élen előjáró, de nem biztos, hogy egy bibliakörű vezetőnek nagy tekintélye van, mondjuk egy egyházat vezető emberrel szemben, de mind a kettő ugyanaz az ajándék, csak nyilván más a fajsúlya, de ugyanaz az ajándék működik egyikben is, másikban is. Menjünk az ajándékokra. Érdekes a tízes ajándék, aminek általában csak az intés részét szoktuk kiemelni. Kicsit menjünk bele a görögbe. A parakaleo azt jelenti, hogyha valaki picit élt a görögöz, a paraklétosz, ezt talán már néha hallottuk, szoktál pufogtatni igehíretők, a pártfogó, Jézus elküldi a pártfogót, a paraklétoszt, és a parakaleo ennek az igei alakja, ami intő, bátorító szolgálatot végez, mint a Szent Szellem, ugye ismerjük az ő hatását az életünkbe, egyenlő lelki gondozó. Ez egy ajándék, nem mindenki tud olyan jól lelki gondozni, mint aki ezt az ajándékot bírja, bár minden hívő embernek kötelessége és lehetősége, hogy az emberek felé szolgáljon, ugyanis a bennünk lakó lélek szánkba adja a szavakat, amikor ítélő bírák elé kerülünk, illetve akkor is, amikor nyomorult emberek felé kell, hogy szolgáljunk. Aztán a kormányzás vezetői ajándéka, ami nagyon érdekes, ez egy szakmai szóból hozza Pál, milyen földi dolgokat használ az apostol, ki az, aki már hajózott? És lehet jelentkezni. Nem kap senki csokit érte, de ki az, aki már hajózott? Többen hajóztunk, óriási élmény lehetett, vagy nagyon féltünk, mert nem voltunk még ilyen helyen. Hány kormányos volt a hajón? Egy, nagyon jó. Akkor van baj, hogyha többen vannak és be vannak rúgva, mából van a Titanic. A kormányos, a hajó kormányos szóból van a vezető. Pál is hajózott néhányszor, néha el is hülyedtek, úgyhogy látott ő már ilyet. Látott őt, és amikor a kormányos nem jó fele tekergette a kormányt. Jó, hogyha a vezetőnek, a gyülekezet vezetőnek, vagy vezető lelki pásztornak, vagy presbitériumon belül van egy ember legalább, akinek van ilyen ajándéka. Én azt szoktam mondani az eddigi gyakorlatom, vagy gyülekezeti ismeretem alapján, hogy nem biztos, hogy mindig a lelki pásztor kapja ezt az ajándékot, mert most a baptista lelkészebből kiindulva nem mindenkinek van meg ez az ajándéka, attól ő még jó prédikátor, jó lelkigondozó, jó proféta lehet, de a vezetői ajándék adott esetben meg lehet a gyülekezet vezetőnek, vagy hogyha ez nincs így néven nevezve, akkor a presbitérumon belül valamelyik vezetőnek, akinek a lélek kijelent dolgokat és tereli a gyülekezetet. Aztán külön szavunk van a elöljáróra, ami azt jelenti, hogy élen lenni, elől lenni, és érdekes, a kettős jelentése van, Isten előtt állni, illetve az emberek előtt is állni. Ez azért nagyon fontos, hogy aki a gyülekezetben elöljáró, először az Isten előtt kell, hogy megálljon, és akkor van neki joga, lehetősége, kiváltsága a gyülekezet előtt is megállni, mert ha valaki az Isten előtt áll, akkor látja az Atya Isten dicsőségét, és ezt tudja továbbítani, közvetíteni a gyülekezet felé. Fontos az előjárói ajándék, de nem vezetői ajándék, ez két különböző dolog, együtt is járhat, de vannak előjárók, akiknek nincsen ajándékuk, nincsen rálátásuk a vezetésre, viszont az ő példaértékű hozzáállásuk az követendő. Menjünk tovább a diákkal. Vannak a segítő ajándékok, főleg karizmatikus körökben, de én azt gondolom, hogy konzervatív testvérek körében is nem nagy értéket képviselnek emberi felfogás szerint a következő ajándékok. Én azt gondolom, ez nem igei, mert a lélek kinek így, kinek úgy adja az ajándékokat. Attól, hogy valaki nem misszióigazgató, hanem lelki gondozó, vagy előjáró, vagy más szolgálata van a gyülekezetben, vagy a gyülekezeten túl, ami nem látszik, mert nem az Isten tiszteleten történik, az ő ajándékával való szolgálat nem kisebb az Isten országában. Láthatjuk szociális munka, együttérzés, áldásokat közvetíteni az emberek felé, szeretett szolgálat. Hát mi baptisták ebből csináltunk egy alapítványt, egy intézményt, de a Biblia tanítása szerint ez kegyelmi ajándék és adatik a hívőknek. Kérem, menjünk bele az ajándékokba. Az adakozás ajándéka, ami azt is jelenti, hogy leadni valamiből, nem a súlyunkból, azt néha szeretnénk, hanem leadni az értékeinkből, vagyonunkból, közölni valamit. Én azt hiszem, a Szentlélek van annyira bölcs, hogy minimálbérrel megáldott embernek nem ad ilyen ajándékot. Mert abból nem tudunk sokat adni. Mennyi most a minimálbér? 80 ezer forint? Hát abból nem lehet túl sokat adakozni. Bár a lelkület meg lehet, de én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik eljutnak olyan szintre, mint például az az ember, aki a tolmási, Magyarországon hát így ismerő tolmási tábor, az Életszava alapítványnak a fő szponzora, aki egy gazdag, milliárdos amerikai testvérünk, aki ma nem a tizedet adja be az egyházba, hanem a 90-et. Ez nem jó volt matematikailag, tudom, mindig kettes voltam. Na, szóval 9/10 ad be a persejbe, és 1/10 tartja fenn magát. Hát nyilván nem magyar minimálbért kereső az igazgatói tulajdonosi székében, hanem több millió dollárt, de a lelkület, hogy ezt ő nem zsebrevágja és Svájcban kamatoztatja, hanem ezt ő odaadja az Isten oltárára. Érdekes, hogy Amerikában az állam nem támogatja a gyülekezeteket, Magyarországon éppen támogatják, nem túl sok pénzzel, de azt gondolom, hogy ez egy átmeneti állapot, hanem a gyülekezethez tartozó, akkor így mondom, az eklézsiához tartozó adakozók, azok, akik az erejű, az átlag hívő ember adakozásán felül tudnak adni, el kell, hogy tartsák az egyházat, a missziót, illetve minden olyan kiadását a gyülekezeteknek, ami kell. Én azt látom, hogy amíg vannak pályázatok, vannak lehetőségek, buták lennénk, ha nem használnánk ki, de elsősorban az adakozó ajándék az, ami fenntartja az eklézsiát. A gyámolítás ajándéka, ami a szép magyar szavunk, ezt majd külön fogjuk otthon értelmezni, amikor erről szó lesz. Ez is adatik, könyörületesség ajándéka. Érdekes, hogy ezek nagyon rokon értelmű ajándékok, mégis van közte különbség. Az ige Isten bölcsek látta, hogy ezeket külön szedje, és így adja az embereknek. Aztán a szolgálat ajándéka, vendégszeretet, diakónia, talán ezt a szót értjük, hogy diakónus, van ilyen is köztünk. Ebből mi csináltunk egy intézményt, ahogy az elején kezdtem, hogy nem kéne ebből ezt csinálni. Bár a Biblia alapján tettük ezt, mert az ige azt mondja, hogy rendeljél pásztorokat, rendeljél diakónusokat, presbitereket a gyülekezet élére. De hadd merjem azt kimondani az ige alapján, hogy nem minden, folyton mondom, a diakónusok azért lettek diakónusok, mert ezt az ajándékot felismerte benne a gyülekezet, kézrátételre kirendelték őket a gyülekezet földi dolgai ügyintézésére, de ezen túl a gyülekezetben vannak, lehetnek testvérek, akik a diakónia, mint szolgálat, mint kegyelmi ajándékot bírják, és szolgálnak nem úgy hivatalosan, mint a diakónusok, hanem teszik ezt ők a lélek vezetése által. Érdekes a görög szónak a jelentése, azt jelenti, hogy port leverni. Hát a mai szép cipőkbe, illetve közlekedési feltételek között nem szokott a lábunk konkrétan megporosodni, de a diakóniai szolgálat azt is jelenti, hogy port leverni, letörölni, lemosni, letakarítani azt, ami por keletkezik ott, ahova nem kell, hogy legyen. Két helyen is említi ezt Pál. Menjünk tovább. A kegyelmi ajándékokat itt szeretném bezárni. Egy maradt, illetve majd mondom, hogy a csodatevő erőknél majd figyeljünk, ott lesz majd kérdésem. A szolgálati ajándékok, amit nagy általánosságban kegyelmi ajándékokhoz sorolnak, de a beosztás szerint külön is szedhetjük, ugyanis érdekesek ezek a szolgálati ajándékok. Én két ajándék típust különböztetek meg. Az egyik az egyéni ajándék, amit olvashatunk Charizmának is, ami, ahogy előbb értelmeztük, hogy van, aki adakozó, van, aki nyelveken szól, valaki bátorít, lelki gondoz, majd mindjárt nézzük, mik a szolgálati ajándékok, illetve Istentől adott szolgálattevő, amire azt mondjuk, hogy kettős pont, mindjárt látjuk az öt szolgálati ajándékot, ami szolgálati csomagok, így mai nyelven, amiben több az előbb felsorolt ajándékokból van egyszerre jelen. Menjünk konkrétan az ajándékokra. A legelső, amit az ige felhoz, és talán ez a legnagyobb, a szolgálók, a szolgálati ajándékot képviselő között az apostol, amit magyarra fordítva úgy hívnánk, hogy küldött. Apostolos, kirendelt, küldött, elküldött, Isten által, isteni hatalommal, erővel felhatalmazott. Akik azt mondják, hogy az apostol időkben lezárultak az ajándékok, ők nem hisznek ma az apostolok létezésében. Én tudnék nektek hozni apostolokat az egyházon belül is, lelkipásztornak hívják őket nemes egyszerűséggel, de egy Kovács Géza bácsira, egy Veres Ernő testvére, ha gondolunk. Én bennük apostoli ajándékot ismerek fel, akik a szolgálatuk alatt több gyülekezetet pásztoroltak, azokban a gyülekezetekben kisebb gyülekezeteket indítottak el, plántáltak, ma is óriási hatással bírnak más pásztorokra, vezetőkre, gyülekezeti előjárókra, azokra is, akik nem az ő idejében voltak ott előjárók, hallgatnak az ő szavukra, kérdésükre. Csak egy konkrét példát, Géza bácsit rendszeresen felhívja a mindenkori debreceni vezetőség, akik fiatal fiúk voltak, amikor ő pásztor volt Debrecen, hogy Géza bácsi, ebben vagyunk, te mit tanácsolsz? Nem Géza bácsi szavaz a vezetőségén, ő csak elmondja, hogy ő mit lát Budafokról, az otthonából, Debrecenben, amennyire rálátást engednek neki nyerni. Aztán a szolgálati ajándékok, mint csomag, hadd mondjam el, hogy az apostolra jellemző az, hogy ő profétál is, tanít is, prédikál is, gyógyít is, vigasztal, bátorító, intő, szóval több ajándék megjelenik az ő életébe. Érdekesség az, hogy ő nem bírja ezeket állandóan, hanem a szolgálati helye, feladata határozza meg, illetve a Szentlélek akarata, hogy éppen még lép működésbe az életébe, az ő akaratán kívül, ő engedelmes Istennek. Aztán a próféta, mint szolgáló ajándék, mi baptisták lelkipásztorba belesűrítünk mindent, van külön olyan, hogy próféta, ez inkább karizmatikus gyülekezetekben van, ők ezt felismerték, hadd mondjam így, ők ezt gyakorolják, veszélyes terület, ugyanis a prófétákhoz, amikor érünk, akkor látjuk ennek az előnyét, illetve hátrányát, ebből is van, volt, és én úgy gondolom, hogy lesz is gond, amikor a próféta nem engedelmeskedik az ige alapján, mert mit mond Pál? A próféta lelkek engednek egymásnak. De amikor a próféta nem tud beállni a pásztor tekintélye, a vezető tekintélye alá, akkor van a karizmatikus káosz, akkor van a balhé a gyülekezetben. Érdekes, hogy mennyi helyen utal az ige a prófétára, prófétálás ajándékára, illetve próféta, mint szolgálóra az igében. Konkrétan, mint szolgáló az Efézusi levélben található, a többi, mint prófétálás ajándéka. A általános baptista ige magyarázat szerint az ige hirdető, az a mai modern próféta. A próféta, na mindegy, akkor azt majd elmondom ott, mert belelkesedek, aztán elmondom a jövő heti tanítást. Aztán van a pásztor, ami szintén egy szakmai szó, a birka pásztor görögül, az a mai pásztor fordításunk. Az Úr Jézustól jön ez a gondolkodás, talán nem kell ezt magyarázni, ezt jobban tudjuk értelmezni, mi baptisták. Szolgálati ajándékképpen ott van az Efézus 4.11-ben. A pásztornak is én úgy gondolom, hogy kell legyen több ajándéka, és kap is abban az esetben, amikor Istennek engedelmes. Aztán az evangélista ajándék, ami az örömhír szónak a átalakított változat, ez is mint szolgálati ajándék. Az evangélista vagy evangélizálás ajándéka az az, amikor valaki óriási természetességgel és nagy meggyőző erővel tudja az örömhírt, az evangéliumot átadni. Vannak evangélisták, ismerünk ilyeneket, Billy Graham vagy Reinhard Bonke, ő egy német pünkösdi ember, aki Afrikába végzett nagy missziót, illetve Billy Grahamnek a fiát is ismerjük, jövő nyáron meghallgathatjuk őt a sportarénában Budapesten. Ők, mint evangélisták járják a világot, ha kisebb a költségvetés, akkor az országot, vagy a tartományt, a megyét, vagy a várost, és Isten igéjét, örömhírét adják át az embereknek. ha a gyülekezet lelkipásztorának evangélista ajándéka van, vagy evangélista szolgálati ajándéka van, én azt látom gyakorlatból, hogy nem alkalmas a gyülekezet pásztorlására, mert ő állandóan a lelkek megmentését kívánja, ami egy nagyon jó dolog, csak éppen benneteket felejt el, akik meg ide jártok, ide tartoznátok. Úgyhogy jól kell választani lelkipásztort, hogy tudjon azért evangélizálni is, de ne evangélista legyen, mert ő állandóan ki akar menni az utcára. Ami áldja meg az Úr is, ez a feladata, ő ezért ég, de ő nem pásztornak való. Aztán van a tanító, ami a tanítani szóból ered, a tanítót tudjuk értelmezni. Én úgy gondolom, hogy az előttem levő pásztornak volt az ajándéka, szisztematikusan felépítik az igehirdetését, be tudja úgy mutatni is a igéjét, hogy azt a legkisebb értelmi szinten levő ember is megérti. Nem nagy szavakat kell neki mondani, hanem egyszerűen átadni az üzenetet. Menjünk tovább! A karizmákat másképp is tudjuk csoportosítani. Nem írtam be az ajándékokat. Vannak az extrém megnyilvánulási ajándékok, ide tartoznak. Az a csodatevő erő, a gyógyítás ajándékok, a nyelveken szólás ajándéka, aminek van látványos része, mert ha valaki nyelveken szól, azt magyarul nem értjük, meg más mai beszélt nyelven sem. Ha valaki gyógyít, és valaki meggyógyul, akkor az látványos dolog. Hogyha valaki isteni erőket közvetít, és olyan dolgok történnek, ami nem mindennapi, az is extrém látványos dolog. Egyik sem nagyobb vagy kisebb. Aztán vannak a megnyilvánulásban feltűnés nem keltő ajándékok, ilyen a profétálás, evangélizálás, tanítás, pásztorlás, vagy gyámorítás, szeretett szolgálat, ami olyan, mint egy hétköznapi dolog, hát mit csinál a gyerek az iskolába, alszik, illetve kosztad össze, meg legfeljebb tanul, mit csinál a gyülekezet a gyülekezet az imaházban, nagyjából ugyanezeket, jobb esetben valamit tanul, nem látványos dolog, mert megszokott, hogy van hallgató közönség. Aztán van a lélekmentéshez besorolható ajándékok, ez a lelkek megkülönböztetésének ajándéka, például vagy az evangélizálás egyértelmű és első számú hely, vagy a hit ajándéka, ami szintén ide sorolható. Aztán van, ami nem utolsó sorban, de szintén fontos, a gyülekezet építését szolgáló ajándék, pásztor, tanító, itt a hit ajándéka is, és a többit is ide lehetne hozni, szeretett szolgáló, gyámolítás, könyörgés, közbenjárás, ami szintén fontos, a vezetés ajándéka egyértelmű, az előjáró ajándéka, hogy példát adjon a hívőknek. Mehetünk tovább. Erre nincsen görög szó, Pál apostol egy egész mondatot szállna erre az ajándékra, olvassuk ezt el, mert azt szeretném, ha mindenki olyan lenne, mint én, nem mint Pál, én magam, de mindenkinek saját ajándéka van Istentől, az egyiknek ilyen, a másiknak olyan. Pál apostolról óriási viták vannak, hogy nős volt, de meghalt a felesége, mire ő apostol lett. Van olyan elképzelés is, és inkább ezt támasztható le az igéből, hogy ő egyedülálló volt, nem volt neki felesége. A legextrémebb teológusok által kitalált agyvém az, hogy Pál apostol elvált, hogy az Isten munkáját végezhesse. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Leírja, úgy legyenek, mint én, magyarul ne legyenek házasságban élők, de az egyedülállóság ajándéka, hogy valaki nem megy férhez, nem házasodik meg, nem vesz magának nőt, feleségül az ajándék, ugyanis Istennek tudja szánni az életét. Hogy van az az ige, aki feleséget vesz, már megosztott az Isten szemében, mert a felesége neki szeretne kedvében járni, így már nem marad annyi figyelme az Isten dolgaira. Aki egyedül marad az Úrért, az 100%-ban az Istenhez tud alkalmazkodni, és tud szolgálni. Az egyedülálló, hát ajándék, mint karizma, és valamilyen szinten szolgálati ajándék is, azért se tettem ide vagy oda, mert ez egy ilyen extra különálló ajándék, ezért mondom azt, hogy ez egy ilyen érdekesen kezelendő dolog. De azt mondja Pál, hogy az egyiknek így, a másiknak úgy, szóval hogyha valaki nőt vesz feleségül is férfihoz hozzámegy, az is ajándék, hogy el tudja a másikat hordozni szeretetben, nem minthogyha ilyen rossz házasságban élnénk mi, hívő emberek, hanem emberek vagyunk, nem vagyunk még megváltva a testünk, és visszajön az óemberünk, ezért kell a lélek gyümölcsét gyakorolni az életünkben, hogy áldás legyünk a feleségünknek, áldás legyünk a férjünknek, és a hívő családok áldás legyenek a gyülekezeten keresztül a társadalomnak. Mert amikor 20 gyerekből csak 20 anyuka van ott, és egy férfi, mert egy gyereknek van igazán apja, az nem jó társadalom, hanem mondjuk ki, beteg társadalom. Ezért mondja Pál, hogy ajándék az, hogyha valaki családban van. Na megállunk itt egy picit, hány ajándéknál járunk akkor? 22-nél. És múlt héten mondtam, hogy 22 kötőjel 23 ajándék van az ige alapján, amihez én ragaszkodok, mert én nem találok többet az igében. Ha valakinek van ezentúl kegyelmi ajándéka, igeverssel igazoltan jöhet, én gyanítom, hogy nem fog találni. A 23. ajándéknak mit tudunk beírni, hogy egyáltalán van ilyen? Ezzel picit segítettem. Ma elszóltam egyszer magamat, aki ha figyelt, akkor annak most könnyebb lesz. Illetve akkor mondtam, hogy tessenek figyelni, mikor a csodatevő erőket vettük. Csodatevő erő. Akkor lelőjük a poént. Isteni erők munkáit szokták még 23. ajándékképpen felsorolni. Nem szeretjük a görög órát, mert sokat budácsoltunk, mire valamilyen szintre eljutottunk. De mind a kettőnél a dynamis ige van, dynamis szó van. Az isteni erők munkái, illetve a csodatevő erők munkái. Én kérem az új fordítású Biblia, ha van valakinél, keresse ki az 1 Korintus 12:10-et. Másik testvér, akinél van hasonló fordítású Biblia, keresse ki az 1 Korintus 12:28-at. Előbb az 1 Korintus 12:10-et kérem olvassa fel valaki hangosan, majd a 28-as verset is.
Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólást magyarázatot kapta.
Jó, akkor a 28-as kérem valakitől.
Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákkal, harmadszor tanítókkal, azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékot, a gyógyítás, a gyámolítás, a vezetése, különféle nyelveken szólása.
Így van, köszönöm. Egy másik fordítás szerint erőhatások, illetve kegyelem megnyilvánulások. A magyar fordításaink vagy így, vagy úgy adják vissza, ugyanis a szavakat szövegkörnyezetben fordítják, gondolatot kíván fordítani, és a modern Biblia fordítás, hát nincs itt Zentő Zsuzsi, de biztos tartott már erről előadást az ő kollégája, vagy esetleg Zsuzsi személyesen. A modern Biblia fordítások a gondolati üzenetet akarják átadni. A korábbi fordítások, a Károli, az eredeti Károli, nem amit mi olvasunk, a revidiált 910-es, hanem amit ők csináltak annak idején, ők pedig a szöveg hűséget próbálják visszaadni. Ha az eredetit nézzük, akkor mind a kettőnél a dynamis ajándék van. Én azt mondom, hogy egyezünk egy 22 kegyelmi ajándékba az ige alapján. Én azt gondolom, hogy ez is bőven sok, hogy használjunk vele, hogy építsük Krisztus testét. Szegény az a gyülekezet, ahol nincsen meg az ajándékok teljessége. Csonka, bonka, nyomorék az az ember, akinek nincsen keze, lába, vagy valami más, ami hiányzik belőle. Csonka, beteg az az ember, akinek kivették valamiét, mert az már hiányzik belőle, de még élőképes. És nagyon nehéz egy olyan gyülekezetben lenni, ahol az ajándékok teljessége még nincsen meg, vagy már nincsen meg, talán az még rosszabb, mert egy növekvő gyülekezet, ben Isten kegyelme kiárad jobban, mert ott van szomjúság az igére, ahol a szomjúság elapadt, ott egy természetes fogyás, halás indul be, majd végül az imáház bezárása. Én azt akarom mondani, lehet, hogy van még egy dia, nem tudom, hogy oda mit írtam, nézzük már meg. Igen, köszönöm a figyelmet, ennyit akartam már elmondani, néha kell nekem is kiírni, hogy ennyi elég. Szóval a a gyülekezet építésére adatnak ezek az ajándékok, szellemből jövő, szellemhez tartozó dolgok, kegyelem által való ajándékok. Jövő hét után folytatjuk, egy rövid bevezető rész még lesz, majd utána megyünk bele konkrétan az ajándékokba. A bevezető részben azt szeretném majd még elmondani, hogy a szolgálati ajándékok működése, illetve a kegyelmi ajándékok működésének a feltétele a jó jellem kell, hogy legyen. Mert ha az 1 Korintus 13-at elolvassuk addigra, nagyon-nagyon sokszor, akár meg is tanulhatjuk, látni fogjuk, érteni fogjuk, hogy mit vár el Isten, milyen hozzáállást, hogy a kegyelmi ajándékok működése teljes legyen. Mert működhet bennünk a Szentlélek az ajándékunkon keresztül, hogyha a szeretet, ha a jellemünk nincs a helyén. Testvérek, áldja meg az Úr az ő igéjét, áldja meg bennünket, és adjon nekünk bölcsességet az ő szelleme által, hogy felismerjük az igék alapján a bennünk levő ajándékot, aki már egyszer felismerte, gerjessze fel, és szolgáljon a szerint. Amen.